Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.
Köszöntjük hallgatóinkat és nézőinket itt a Rádió Cafén. Kulturali című műsorunkat Mezei Dániel vezeti, és Pár Julianna. Ma két...
Julianna, nem
hát,
Julcsi?
De egyébként Julcsi, de időnként azért Julianna vagyok. Igen? Most így komolyra
én
vettem a figurát.
Ez a hallgató közül, hogyha valaki hallott, telefonáljon.
Így van. Majd...
az olyan jó hangzik a Julcsi.
Tehát valamit kisorsolunk.
Mondjuk, amikor majd nagyon-nagyon soká 70 éves leszel, akkor nem tudom, olyan jól hangzik a Julcsi.
Hát lehet, vagy akkor ez azt jelenti, hogy most már elkezdtem idősödni.
Nem.
Minden esetre ez egy olyan téma, amivel nem ma szeretnénk a kedves hallgatókat terhelni, mert hogy itt van két fantasztikus vendégünk, Szirmai Zsanett textilművész. Köszönjük, hogy itt vagy, Zsanett, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
És másik vendégünk pedig Németh Hajnal Aurora, akit most egyelőre még csak a művész kategóriába fogunk elhelyezni, mert majd Aurora kifejtett, hogy mit is takar ez a sokrétű kifejezés.
Ajaj, akkor sokáig leszünk itt. De hál' Isten hosszú a műsoridő, köszönöm, hogy itt lehetek.
Így van, azt szoktuk mondani, hogy nem a ruha teszi az ember, de most mégis itt most nagyon sokat fogunk ruhákról, megjelenésről, különféle szimbólumokról beszélgetni, és bár talán nem tűnik annyira férfias témának, de szerintem nagyon is fontos mikéntje a mai kor kapcsolódásának az, hogy mit kommunikálunk magunkról akár kint, mert hogy nagyon fontos benti tartalmakat tudunk rajta keresztül kifejezni.
Szerintem egyébként abszolút teszi a ruha az embert, mert attól függetlenül lehetnek belső értékeid, de hogy én például van egy olasz gyönyörű bőrcipőm, és nem volt rajta egy éve, és fölvettem tegnap előtt, és úgy éreztem.
És olasznak éreztem magad.
Férfi lettem, pedig csak egy bőrcipő. De szerintem, amivel... vagy valamit még hozzá akartál fűzni?
Nem, nagyon kíváncsi vagyok, hogy te milyen irányban gondoltad ezt a ruha teszi olasz módra.
Én arra gondoltam, amikor megtudtam, hogy kik a vendégeink, és megbeszéltük, hogy beszélgettünk Horváth Lacival és Tóth Zoltán építésszel, építőművésszel, ezt is megtanultuk itt a Kulturaliban. Beszélgettünk a régi és az új kapcsolatáról, de főleg építészet terén. Miközben itt most itt van két textil iparművész, aki meg tudja talán mutatni nekünk, hogy milyen más megvalósulásai lehetnek a réginek az újban, a maiban, és hogyan kapcsolódik a régi az újhoz. Jól gondolom, hogy ti foglalkoztok ezzel sokat?
Abszolút. Nekem ez, hogy fenntarthatóság, ugye ma ez annyira divatos szó, és annyira szeretjük ezt használni, de hát az őseink mit csináltak? Ami elromlott, megjavították, ami kiukat befoltozták, visszavarták a gombokat. Nem is volt pénzük arra, hogy folyamatosan új tárgyakat vegyenek, ez ugye a mai fogyasztói társadalomnak egyik sajátossága. Úgyhogy én ezt viszem tovább. Ennek így egy ilyen zárójeles gondolata az, a szüleim régiségkereskedők, szóval én teljesen ebben nőttem föl, hogy régiségvásárba hogy fogjuk meg a régit, ha eltörött. Ugye ez egy ilyen nagyon szép keleti szokás, hogy arannyal töltötték ki a törött porcelánnak a repedéseit, mert azt mondták, hogy annak már olyan története, energiája van, hogy ez nem elvesz az értékéből, hogyha megjavítjuk, hanem hozzátesz. Úgyhogy én abszolút ementén tervezem, a népművészetet újraalkotom, és hiszem azt, hogy ha ezt kommunikáljuk, akár itt a rádióban, akkor sokan csatlakoznak hozzám.
Zsanett, neked pedig konkrétan olyan munkáid vannak, ha jól tudom, olyan művészeti tevékenységet, hogy szebben fogalmazzak, ami a régit hozza be a maiba.
Igen, így van. Én a tradicionális motivumokból készítek főként installációkat. Hát tulajdonképpen mindig valami tradicionális textiltechnikát szoktam alkalmazni, és ezt vegyítem össze az új technikákkal, tehát folyamatosan kísérletezek. Ez egy experimentális vonal, és én egyfajta modernkori alkimistának tartom magamat, mivel ugye az alkimisták azzal foglalkoztak, hogy
a végső anyagot kutatták, vagyis hát a bölcsek kövét, és én is egy ilyen alkimistának tartom magam, aki a végső anyagot, az árszmatériát kutatja, úgyhogy a tradíciót ötvözöm az innovatív anyag kísérletekkel.
Na, ezt akkor tegyük egy picit megfoghatóbbá most már itt az anyag
jól
szó.
Jól indultunk, aranykitöltés, alkímia.
Igen, ez azért egy csupa
nemes.
Nem erre számítottál, Dani.
Hogy hívták ezt a műsorvezetőt, ezt a fekete hajót, aki mindig ilyen okul dolgokról beszélgetett? Mert nem emlékszem. Na, mindegyik.
Igen, kanyarodjunk vissza, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért mégiscsak emberek vagyunk, és ebben a minőségben, amiben itt élünk a Földön, az anyag az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy abból milyen irányokba tudunk elindulni. Zsanett, a te projektjeidben az, hogy experimentális, az mindig valahol azt jelöli, hogy az az anyag, ami a kezed közé, vagy bármilyen érzékszervedbe bejut, az egy teljesen új formát ölt. Hogy is néz ez ki a hímzések, meg a különféle hagyományos technológiával elkészült textilek kapcsán?
Én úgy inspirálódtam, hogy ugye mindig, ugye gyermekkoromban nagyon sokat jártunk kiállításokra a szüleimmel, testvéreimmel, és mindig, amikor hozzá akartunk érni a tárgyakhoz, ugye ez egy ősi élmény, hogy a gyerek hozzá akar érni a tárgyakhoz, egy taktilis ősi szenzor, ami
hogy ne, tapasztalásunk egy legfontosabb elemet.
És jött a múzeum teremőr.
És jött a teremőr, hogy ő nem szabad hozzáérni a tárgyakhoz, és ez annyira erős emlék maradt bennem, hogy amikor az egyetemen a tervezési folyamatokat terveztem, akkor ez újra előjött ez az erős élmény bennem, és elhatároztam, hogy én interaktív installációkkal szeretnék foglalkozni, tehát nem külső szemlélőnek tekintem a látogatót, hanem résztvevőnek, és így bevonom őket az installációba.
Szóval hozzá lehet érni?
Hozzá lehet érni, wow, a textilekhez, tehát a taktilitás az egy nagyon fontos eleme a munkáimnak, valamint hát rengeteg ugye ilyen kísérletem is van, tehát például a sound weaving is egy ilyen kísérleti installáció, ahol a tradicionális mintákat egy lézervágott textil installációvá alakítottam, és egy speciális zenelejátszóval lehet lejátszani ezeket a tradicionális mintákat.
Tehát tulajdonképpen fogtad a keresztemes hímzés mintázatokat, ez a Kárpát-medence minden szegletéről, egyébként ezt a honlapodon gyönyörűen minden egyes mintázatothoz le lehet játszani. Így a hangmintázatot, egyébként milyen szép ez a rezonálás is, és azt végül is egy zenedoboznak a kis kotta képévé átavanzsálódott a kezedben, és azt le lehet játszani, és így tulajdonképpen zenévé formálódik.
Hoztam is egy mintát, egyébként nem csak a keresztszemes motivumokat lehet lejátszani, hanem már 8 verziója született ennek a projektnek, és az arab szőnyegek motivumait is meg lehet szólaltatni. Én ebből hoztam most egy darabot.
Megmutatom.
Akkor ez az arab szőnyeges?
Az arab szőnyegek, igen, de hoztam a magyarból is, hogyha kíváncsiak.
Na, nagyon kíváncsiak vagyunk,
nézők,
persze.
Akkor meg lehet hallgatni. Ez egy afganisztáni szőnyeg motivumnak az átírása, amit most hallani fogunk.
Mindjárt megkérdezem, hogy melyik törzs. Azért mondom, de ez nagyon szépen szól.
Teljesen olyan, mint hogyha egy zeneszerző írta
volna. Hát nagyon asszociatív.
Nem össze-vissza vannak a hangok, hanem egy rendszert hallok.
Abszolút.
És kellemes hallgatni, az a meglepő.
Igen.
Nagyon érdekes, és egyébként van köze mondjuk bármilyen afganisztáni törzsnek az eredeti népzenei hangzásához?
Hát tulajdonképpen azt vizsgáltam, hogy egyébként Vikuk L. Dániellel dolgoztam együtt, mint jazzzenész zeneszerző, és azzal kísérleteztünk, hogy ugye a külső szemlélő számára a ez most le fog esni. A külső szemlélő számára ugye a zeneszerzés és a mintatervezés ez egy látszólag távol álló alkotói folyamat, de ugye én azt mutatom meg ezzel a projektemmel, hogy mind a kettő tervezési folyamatban van motívum, transformáció, ismétlés, repetíció, tehát ismétlés.
Tehát olyan alapelemek igazából, alapelemek, amik ugyanúgy összetevő a zenei mintázatoknak
így
is.
Így van, és ezzel kísérleteztünk a mintatervezés és a dallamszerzés során. Tehát alapvetően az arab textileknek a mintavilág az inkább geometrikus, ugye? Uh-huh. Viszont a magyarnál nagyon sok tulipán, virágmotívum, madármotívum is megfigyelhető, szóval itt van egy különbség, de amúgy nagyon-nagyon, szerintem nagyon szépen szólnak a geometrikus motívumok.
És ha már virágok, akkor Aurora. Te úgy viszonylag virágos, jó kedvedben.
Igen, esetleg a felvételt nézik, és amár előtt hallgatják, hanem a YouTube csatornára, a kulturális YouTube csatornára ellátogatnak, azok láthatják, hogy Aurora, hogy mondjam, a ruha teszi az embert.
És szóval a virágos kert rajta van, nyugodtan mondd ki.
Igen, és neked volt most pont a virágokról, meg amúgy egy viszonylag kezdünk aktualitásba az évkörben belépni a virágok vetélkedése szakaszba, ami ugye a északi területeken egy gyönyörű szép néphagyomány, ami a Szent Iván éjszakájához köthető egyik kulcsmotívum. És azért te is, amikor azt mondtuk rólad, hogy művész vagy, akkor nekem eszembe jutnak a táncház mozgalomban legendássá vált ékszer együtteseid, ruha költeményeid, és a hozzájuk kapcsolódó performanszok, és itt jön be például nekem a virágok vetélkedése, hogy mindig te is Jeanette-hez hasonlóan van a külsőségeken túl, vagy inkább azt emelvén egy olyan filozófiai és gondolati háttér, amit mögé rak szigorúan és akkurátusan.
Nagyon szép művészettörténeti elemzést hallottunk, és ezt köszönöm, mert hogy én mindig azt vallom, hogy az Aurora Folglamour, meg amit én csinálok, az nem csak egy divattervezés, nem egy textil központú dolog, hanem minden magyar népi gyökérnek az összetalálkozása, mert hogy tehát nálam tényleg a hímzett bakancstól kezdve a papucson át, a virágkoszorú, ékszer, ruha, minden van, tehát bárki amit szeretne, azt a részét választja ki. Tehát ha egy mennyasszony egy teljes ruhát szeretne, akkor nyilván tervezünk azt, ha csak egy koszorút, akkor azt. Viszont ugye hozzám azért szeretnek jönni, mert minden szimbólumról elmesélem, hogy én mit kutattam, mit hallottam az idősektől, néprajzkutatóktól, mit olvastam. Így viccesen azt szoktam mondani, hogy mivel nem vagyok hivatalosan néprajzkutató, a fele spórolt pénzem a könyvekre költöm, hogy így hitelesen tudjak ugye erről mesélni. És úgy jönnek már hozzám, hogy azt mondja, hogy a tulipán a nőiséget jelképezi, és ha rajtunk van, azt védi, akkor nekem szükségem van tulipánra, mert nekem most az a gyengébb rész. Most nem mesélem el az összes szimbólumot, de hogy nekem nagyon fontos, hogy ezekről beszéljek, akár itt egy interjúba, vagy mindennap írok posztot népszokásokról, szimbólumelemzésekről, viseletekről, és ha ott valaki követ, akkor egy kicsit szélesebb merítést kap a néprajzból, de úgy, hogy nagyon sokan bevallják, hogy Aurora, én azt a könyvet tótira el nem olvasom, amit te, az 100%. Ez ugye a fotós közösségi oldalak, videókat is csinálok, most már a legújabb megosztós oldalra, ott pedig a nagyon fiatalok követnek. És képzeljétek el, hogy sokan írtak, hogy a hatásomra vették elő a nagymamájának a szoknyáját, vettem színes fonalakat, fogalmam nincs, hogy kell hímezni, de majd a YouTube-ról megtanulom, és hogy olyan élményt adtam át, hogy neki az kell, hogy ő ezt át akarja érezni, mert hogy milyen vicces az a népszokás, most csak a számomra a legviccesebbet emelem ki, hogy a húsvét környékén mesztelenül háromszor körbe kell futni a házat, hogy a férgek egy évig ne üljenek be. Ezt a gazdasszony teszi meg. Most képzeljétek el a falut.
Nem tudom, ez nálatok is szokás a pillésben.
És rengeteg ilyen van, ami ugye most...
Körbejárnék a faluban.
Hát ugye ma már a telefonnal elég könnyen ebből dokumentálni lehet. Szóval, hogy ezek olyan viccesek, hogy mi is itt kacagunk rajta, az őseink persze komolyan vették, illetve kíváncsi lennék egy ilyen időgéppen, mit látnék. Szóval, hogy erre rá tudnak kapcsolni a fiatalok, mert azt mondja, hogy jó, ezen jót nevettem, mert ilyen hülyeséget nem hallottam, de hogy mégis a gyökereinkhez csatlakozik, és én ilyen komplexen látom ezt az egészet. A performance, amiket említettél, mesés divatbemutatóknak hívom, mert minden szereplőm úgy néz ki, mint én, a pasik is, de nyilván pasis verzióban, és hogy népmesék, magyar népmesék, balladák, legendák kerülnek földolgozásra, nem modelleket kérek föl, hanem a helyi táncegyütteseket. Ha Kanadába megyünk, akkor a helyi magyarokat, most éppen Felvidékre utazom, aztán onnan pedig egy pusztába, tehát hogy így mindenhol megkeresem a helyi táncegyüttes vezetőket, koreográfusokat, mert nekem fontos, hogy megszólítsam őket, és hogyha ők ugye mondjuk nem profi táncegyüttes, hanem mondjuk egy hagyományőrző, aki csak az egyféle táncot tudja, akkor rájuk koreografálom az egészet. Tehát én ebbe hiszek, hogy fölölti magára ezeket a szimbólumokkal teli ruhát, ékszereket, és utána elkezdi újra a saját kultúráját megtanulni, szeretni. Én itt Kodály Zoltán szoktam mindig ismételni, hogy ugye minden generációnak meg kell tanulnia a saját gyökereit és kultúráját. Ez nem olyan, hogy megszületünk, és az anyatejjel úgy, mint az energia a növekedés belénk száll. Úgyhogy én nekem ez az Aurora foglalmul, ez nem egy divattervezői dolog, ez egy misszió, így tudnám összefoglalni.
Zsanett, ezt te is tudsz kapcsolódni? Neked is benne van az, hogy a saját folyamatod, amit elmeséltél, hogy például kapcsolódni a kiállítási tárgyakkal, és mondjuk ezt a saját kudarc élményedet ilyen szépen újra tudtad keretezni, és lehetőséget adsz a mai kiállításra látogató gyerekeknek, felnőtteknek, hogy kapcsolódjanak ezzel, ez benned van?
Abszolút bennem van, igen, tehát nekem is tulajdonképpen ez egy ilyen misszió, meg hogy egy élmény legyen ugye a kiállítás, meg a kiállított tárgyak is. Szeressenek az emberek kiállításra járni, egy multiszenzoros élmény legyen nekik, mert ugye már annyira ez a virtuális világ annyira felfokozta az inger küszöböt az embereknél, hogy már alig lehet mivel hatni az emberekre, és ez probléma. Tehát térjünk vissza az ősi matériához, a taktilitáshoz, tapintáshoz, és az ősi tradíciókhoz, anyagokhoz, és ezt elevenítsük meg ma a mai korembrének.
Mondtad Hajnal, hogy a szimbólumokkal foglalkozol, a pünkösdi rózsának van bármiféle jelentése?
Jaj, hogy lehet ilyet kérdezni, hogy van bármiféle jelentése?
Mert én még nem hallottam azért.
Mindennek volt, és mindig azt szoktam mondani, hogy én ugye elolvasok egy könyvet, megyek egy tájegységre, és nem mindenhol mindennek ugyanaz volt, és ugyanúgy. Tehát például erre egy ilyen nagyon szép minta kincs, hogy a nagymamám himezte azt, hogy életfa van középen, a szoknyámon egyébként ez itt is van, és egy-egy páva közre fogja ezt az életfát, és akkor ő azt mondta, hogy ez megvéd a rosszól, a sötétségtől, tehát egyfajta amulet volt. És ahogy így utaztunk Felvidékre, akkor szlovákok, helyiek jöttek oda, tehát nem szlovákiai, magyarok, és akkor mondja, hogy ez a páva mennyire szép, hát náluk az egy darab páva, az pont a szomorúságot jelképezi. És hogy ezeket annyira szeretem, hogy vagy a lázsiás az nálam egy ilyen nagy zászlós hajó, ez azt jelenti, hogy pénzérme és nyakék, minél több pénzérme volt a nyakukban, annál gazdagabbak voltak. És ugye ez viszont az szinte mindenhol előfordult, tehát voltam Németországban egy kiállításon, és akkor a tunéziaiak rohantak oda, hogy igen. Úristen, Aurora, hát nálunk is van ilyen, csak hát körül. Náluk ugye úgy van, hogy minél több ilyen nagyon egyszerű, átfúrt, karikás verzió volt, nálunk meg ugye a Sárközkarocsa vidékén a keretet is cifrázták elég szépen. És hát még ugye ma a nagy divatházaknak a úgymond menő cuccaival menőzünk, addig a régiek, azt szoktam mondani, hogy a széf, a trezor volt a viselet, nem csak a lázsiás, hanem az egész, mert hogy földet nem nagyon tudtak venni, hanem ugye megvolt a kicsi házuk, és a viseletbe tolták az összes létező pénzt. És ez is olyan érdekes ezekből így lefejteni, mint a hagyma helyen így a rétegeket, hogy akkor a minél szélesebb volt a pántlika, minél hosszabb, az volt a gazdag. Tehát, hogy mindent így le tudunk fordítani, de szeretettel ajánlom a hallgatóknak, hogy majd kövessenek, és akkor ott mesélek a pünkösdi rózsáról.
Németh Hajnal Aurora és Szirmai Zsanett művész, illetve texti művész a vendégünk. Hamarosan jövünk vissza itt a Kultúraliban, és majd meg szeretném kérdezni, mi a véleményetek a maradandóságról. mert ahogy így beszéltetek arról, hogy mivel foglalkoztok, bennem felvetődött, hogy azért ez lehet, hogy egy kérdés.
Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
Folytatjuk a Kulturali műsorát Mezei Dániellel és Pár Julcsival, semmi komolyság és juliannázás, mert hogy itt van velünk Szirmai Zsanett textilművész és Németh Hajnal Aurora művész. Most már egy kicsit közelebb kerültünk, hogy mi is az a művész, és Dani, te itt felvetetted a maradandóságot?
Igen, mert mondjátok a mai virtuális világot, talán te említetted, Zsanett, hogy igen, azzal ugye versenyezni, hát nem kell, de valamennyire kell is, mert különben nem jut el a művészet senkihez, akkor pedig így önmagában nem biztos, hogy érdemes iparművészként, textilművészként dolgozni, de hogy például ez a hang, amit mutattál, fantasztikus volt, mert lehet, hogy megkérlek, hogy a magyar
mintázatot is hallgassuk
meg. Jázza nekünk, hogy a hang elszáll, ugye szokták mondani, de hogy nem nincs olyan vágyat, hogy ez megmaradjon, mert te például most olyan dolgokból dolgozol, ami évszázadokon keresztül
megmaradt.
Nekem
azért hátulról van egy olyan emlékképem, hogy az anyag nem vészel, csak átalakul.
Meg, hogy minden energia, és szépen szállunk tovább. Olyan szép, ahogy így lejátszottad, uh-huh, és nekem az a kép ugrott be. Egy moldvai könyvben olvastam, hogy a moldvai bundának az a neve, hogy Kepter, és hogy a könyvíró egy idősebb bácsival beszélgetett, és akkor azt mondja, hogy hát a Kepter az képtár, és rovós maradékok vannak rajta, tehát rovás írás maradék. És ugye, ahogy te lejátszottad a zenét, a mintát, nekem ez a könyv jutott uh-huh eszembe, hogy ő pedig leolvasta a szemével, uh-huh, és ugye a fejébe összeállt mondatokká, ahogy a rovás írásnak próbálta a könyvírója egy mondatot próbált lefordítani erről, ugye a vizuális élményről, és hogy pont ez jutott eszembe, hogy te is ugyanez vagy, mint a régiek, csak egy teljesen más technikával,
más dimenzióba helyeződik ez így el.
És ez annyira szép, mert a gyökerek, a szálak így fonódnak tovább, én ezt nagyon uh-huh szeretem.
Hát igen, régen amikor a szövőműhelyben ugye dolgoztak az asszonyok, akkor is énekeltek közbe, tehát ez nem egy ördögtől való dolog, tehát nem én fedeztem ezt fel, valamint Moholy Nagy László is korábban lejátszotta a saját új lenyomatát egy speciális lejátszóval, úgyhogy az embereket mindig is érdekelte, hogy vajon a képnek milyen lehet a hangja. Ugye experimentális vonalon is kutatták ezeket, és akkor én ezt a textilművészet és az ősi matéria vonalán viszem tovább. Tehát ezt a fajta gondolkodásmódot egy experimentális vonallal viszem tovább.
De ebben a tevékenységben most ez lehet, hogy művészettörténet óra második lesz a harmadik bekezdés, hogy ebben a művészeti önkifejezés, amit te vallasz, tulajdonképpen az anyag átalakul, mondta Julcsi, akkor úgy kell gondolkodni, hogy te, én elmegyek, meghallgatlak, megnézem, kivált egy hatást, az bennem kivált valamit, azt én továbbadom, és akkor így van ott velünk, és így öröklődik az a valami. Mert hogy ahogy te mondtad az előbb, hogy a népművészeti szimbólumok mindenhol mások, a kiváltott hatás is mindenhol más, tehát hogy ez így azért elég kontrollálhatatlanná válik. Vagy túl gondolom?
Nem, egyébként az az érdekes, hogy ahogy kutattam a mintákat, ugye az arab szőnyegeknek a mintáit is, valamint a keresztszemes motívumoknak a hímzéseit is, azt figyeltem meg, hogy ahogy ezekkel az átírásokkal dolgozok, ezek így maradandóvá válnak végül is, hogy a képet hangzóvá teszem, mert így tényleg lejátszható lesz maga a minta, és ahogy az emberek, ugye a résztvevők besétálnak a textilerdőbe, egy multiszenzoros utazásra hívom tulajdonképpen őket, és ez egy interaktív élmény, tehát taktilis és multiszenzoros lesz egyben. Tehát sokkal több érzékszervvel tudjuk ezt megtapasztalni.
De ez a mai világban illeszkedik, úgy gondolod.
Igen.
Uh-huh. És mi van akkor, mert van egy másik projekted is,
a sound waving mellett, illetve nyilván több, de amikor a szövetet, azt nem egy kézzel fogható anyag textúra adja, hanem mondjuk egy gondolat, vagy egy történet. Uh-huh. Hogy az hogyan képeződik, és válik újra anyaggá. Mert ugye egy kicsit, amikor Aurora hát azt mondta, hogy a viseleteken, a viseletek motivumain uh-huh. ott vannak emberi történetek, bizony. Élethelyzetek, uh-huh. sorsok, nagyon komolyan kommunikáció, így
mindent
van.
Mind státusz, családi
állapotról mindent tudunk az igen. ember viseletéről, uh-huh. a bot kifaragásáról, hogy milyen toll van a kalapjába tűzve, milyen főkötő, motivum kendő, van a
párta,
nőknek
van.
A dolgaira rávive. Te fogod az emberi történeteket, és aztán abból csinálsz szövetet, nem?
Igen, a Szenzorián nevezetű projektem az egy interaktív zsákárszövet, ami végül is versszövet, és hát a diplomamunkám az tulajdonképpen arról szól, hogy Vörös Sándornak a verseit írtam át erre a zsákárt szövetre, és ez egy olyan minta, ami taktilis, tehát kidomborodó vezetőszállal hímeztem át magát a zsákárt szövetet, és ez egy olyan okos szál, aminek a hatása, érintés hatására tulajdonképpen hangot kommunikál. És egy informatikussal dolgoztam együtt, tehát ez egy tulajdonképpen egy interfész, ami én vagyok a földelő, és nem ráz maga a szöved, és érintés hatására ez is hangot ad ki, szóval a vers megszólal, mert ugye Veres Sándornak is nagyon hangzó versei vannak.
Hogyne.
A Rongyszőnyek című versciklust választottam.
Nagyon zenei, nekem is a Rongyszőnyek jutott eszembe, hogy ez
a Rongyszőnyek pont lesz, azt választottam, és a töredékeiből készítettem ezt a textil mintát. És ezt egyébként most ki is terjesztem, mert nemzetközi projektet készítünk belőle, mert most idén van a magyar és a kuwaiti diplomáciai kapcsolatoknak a 60. évfordulója, és erre szeretnék újabb kutatásokkal, újabb szőnyegmotívum, arab betűkkel és szőnyegmotívumokkal átírást készíteni ugyanezen az elven.
Na, erről eszembe jutott az a nemzetközi kapcsolatokról, hogy oké, most itt mi nagyon a magyar perspektívában gondolkozunk, vagy Kárpát-medenceiben, mert itt azért említettél itt szomszédos népeket, és mi ezeket tudjuk értelmezni, mert egy szemléletben, vagy egy közegben szocializálódtunk, elég hasonló, még akkor is, ha más etnikumúak vagyunk, elég hasonló élményeket, inger csomagot kaptunk mi, meg az őseink a transgenerációs helyzetekben. Na, de mit reagál mind a kettőtök munkásságára a távolabbi külföld?
Hát ez olyan érdekes, mert már itt pedzegettem azt, hogy futottak oda hozzám, akár Torontóba, igen. hogy milyen érdekes, ez szerintem európai, de hogy nagyon izgalmas, ezt mondták, és hogy meséljek róla, és abszolút nyitottak voltak, és amikor ezeket a mesés divat bemutatókat csinálom, akkor vagy a helyi országnak a nyelvén mesél a mesélő, mert hogy ezek a történetek megjelennek nagyon röviden, nyilván nem várható el még akár persze. a magyar emberektől, hogy minden balladát, népmesét ismerjen, és vagy volt olyan Bécsben, hogy szinkrontolmács volt, mert azt mondták, hogy a magyar közösségbe hangozzon el magyarul, de hogy természetesen, hogyha jönnek osztrákok, akkor ők is értsenek mindent, úgyhogy ez abszolút megvalósítható, hogy ők is be tudják fogadni, és én azt láttam, ha az ember kedvességgel érdekes módon kommunikál, érdekes előadást, kiállítást csinál, akkor be tudja vonzani az embereket, és pont ugyanaz nekem is a célom, mint Jeanette-nek, hogy mindenféle érzékszervre hassunk, tehát ez előadásomon van népzene, népdal, népmese, népviselet, de minden újra van tervezve. Tehát, hogy minden a mai kor nyelvén szólal meg, nyilvánvalóan, ha van benne egy halálra táncoltatott lány, akkor ott aztán ropogtatunk, meg táncolunk, de hogyha van egy emese álma, akkor olyan szép fátyol alatti ilyen gesztusokkal elő lehet adni a történetet, ami a tánc univerzális nyelv, tehát az bárhova megyünk a világba, azt, hogyha a szereplőm jó, már pedig eddig mindig jó volt, legkapogom, akkor ezt nagyon szépen át tudja adni, úgyhogy én ebbe hiszek, a kedvesség erejébe, meg abban is hiszek, hogy a gyökereink a világ bárhol, tehát bárhol járunk, azok közösek. Sokszor szoktak magyar Frida Kahlónak, illetve Frida Kahlónak hívni, mert sokszor azt hiszik, hogy mexikói vagyok.
Azért ez nem esik rosszul azért.
Ez nagyon cuki, de mindig elmondom, hogy ami rajtam van, az nem ez mexikói, hanem ez. Magyar. És akkor így tudunk erről beszélgetni, mert ugye hát Frida nagyon ismert az egész világon, és mivel az őt célja is az volt, hogy a saját népi kultúráját odaemelje, hát egy Vogue címlap, szóval azért ez ugye elég vagány volt mexikói viseletben. Én ugyanezt tűztem ki, hogy igenis megszerettessem egyrészt a magyarokkal a saját kultúráját, és megismertessem a külföldiekkel, hogy nekünk milyen kincseink vannak. Én elfogult vagyok, nekem az a kedvenc, de hogy látom, hogy tudnak ezzel így tehát kapcsolódni, illetve remélem, hogy sikerül, szorítsatok, mert terve van az, hogy ahova utazunk, a helyieket megszólítva, az ő népmeséket, történeteket, balladáikat bevonva, az ő ruháikkal, illetve olyan iparművészekkel dolgozni, akik ottaniak, mert akkor ez ugyanaz, mint amit te mondtál, hogy oda kapcsolódom az országgal, ahova megyek, az emberekkel, a népi kultúrával, de viszem a sajátomat is. Én ezekbe hiszek, az együttműködésekbe, mert egyedül gyorsabb menni, de közösen távolabb jutunk.
Német Hajnal Aurora és Szirmai Zsanett művészek, a vendégeink, textilművész és művész, és volt még egy elejtett mondatod a beszélgetés elején, arra vissza szeretnék térni, és főképpen úgy, hogy mind a kettőtöknek azért látszik, hogy elég sok fele mozdultok különböző területeken. Azt mondtad, hogy szabaduló szobákkal is foglalkozol, de
is.
Ez hogy illeszkedik a Frida Kahlós vonalba?
Én úgy terveztem az életemet, hogy a MOMÉ-n végeztem szilikátipari tervezőművészszakon, üvegszakon, és egész életem üvegablakokat fogok festeni, és üvegszobrokat
ez
készítek.
Ez a hivatalos neve, hogy szilikát?
Bizony.
Tényleg?
Majd vizsgáztatlak a műsorlegéremnek szerelem. Szóval, hogy én ezt terveztem, és így is dolgoztam, és az élet meg a jó Isten azt mondta, hogy Aurora nem. És akkor utána megfordítottam, mert jöttek folyamatosan a felkérések, színház díszleti elmeztervezés. Na, hogy jó, akkor rendezés, akkor utána most éppen látványmúzeumot terveztünk Parajdon, most nyílik meg holnap. Úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom. Akkor maketteket készítünk, van a Mini Magyarország és a Mini Erdély Makettpark. Híres magyar épületek, kastélyoknak a 1,5-2 méteres mása, tehát nem olyan picik, és mindegyikben azt mondtam, hogy akkor megfogadom azt, hogy aurórásan oldjam meg, mert hogy akkor a Jóisten lehet, hogy ezt akarja. Nem tudom, majd kiderül az életem végén, de hogy ha ennyire így szerteágazónak adja nekem az életet, akkor nem mondok nemet, és eddig lekopogom, hogy minden munkámat nagyon élveztem, és nyilván olyanokra hívtak meg, ahol az én látásmódomat szerették volna viszont látni. Terveztem olyan jelmezt, hogy egy rádióinterjú után hívott föl Ivancsics Ilona, és azt mondta, hogy ezt a népi szemléletet ő bele akarja rakni a Kék Madár című darabba.
Jaj.
Hát mondom, ez nekem nagyon tetszik, de hát mondom, álmomban nem gondoltam ilyen összeszövődésekre, hát én állok elébe. Szóval, hogy most ezt tényleg a hallgatók meg ti ne úgy értsétek, hogy én most így nagyképű vagyok, és mindenhez értek.
Nem értettük, hogy egy
hanem, hogy mindig olyan szakemberekkel dolgozok együtt.
Igen, és én ebben nagyon hiszek, szóval, hogy főleg azt gondolom, hogy ez a mai világban az, hogy így összetudunk kapcsolni, vagy talán művészként, és akkor lehet ez egy ilyen arszpoetikai fejtegetés is, szóval, hogy eszközként tekinteni a minket körülvevő dolgokra, és igazából én arra vagyok képes, hogy ezt átfolyassam magamon. És nagyon örülök, hogy egy kicsit így egymástól függetlenül eszembe jutottatok.
Nagyon jó.
És mégis valahol van egy mag.
De te vagy ennyire szertágazó, vagy azért ennyire nem?
Hát azért, azért a zenével való kapcsolódás és az
informatika.
Hát én azt gondolom, hogy a művészet az egy folyamatos, az iparművészet az egy folyamatos tanulást igényel, főleg a mai világban, tehát lépést is kell tartani, sőt, egy lépésre mindig előrébb kell járnunk, mert ugye mi szemléletformálók is vagyunk, tehát felelősségünk van azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit kommunikálunk, meg mi az, amit kiállítunk, és alapvetően ugye hangzó textilekkel is foglalkozom, tehát miért töltsek le egy zenei fájlt, hogyha azt én is tudom generálni, én is tudom szerkeszteni, akkor azt hagyd legyen az enyém. Tehát ezt is persze nyilván zeneművészekkel is dolgozom együtt, meg DJ-kkel is egyébként, zenei szerkesztőkkel, de ez egy folyamatos tanulást igényel, és egy koprodukció. Tehát én hiszek abban, hogy mindent azért nem nekem kell csinálni, mert informatikusokkal is együtt dolgozom. Egy részét kiadom, de én irányítom magát a projektet, egy picit ilyen projektvezető.
De akkor ilyen afgán mintákból van technoparti is? Ezt hogy képzeljük?
Nagyon jó. Dani, tudom ajánlani.
Nem, ezt úgy kell elképzelni, elképzelni. Úgy kell elképzelni, hogy ugye a zeneszerkesztő program az hasonlóképpen működik, mint például egy képszerkesztő program, de például a Photoshop, tehát layerekkel dolgozunk. És ahogy az én textilemnél is, például a Szenzorián Jacquard szövetnél is egy-egy töredék megjelenik, egy vers töredék megjelenik magán a szöveten, ahogy megérintjük, csak a töredéke szólal meg, tehát ezt egy videó installációba tudom egészében bemutatni, vagy pedig úgy tudom bemutatni, hogy több ember odaáll magához az installatív térben a textilhez, és egyszerre szólaltatják meg a textilt, és akkor játszódik le az egész dallam, tehát egy újfajta koncertélmény jön létre, így ezáltal.
Hát lassan vége a műsornak. Milyen következő munkád, projekted van? Mi az, amin dolgozol most?
Igen, a Magyar Művészeti Akadémiának vagyok most az ösztöndíjasa, és ezt a Jacquard szövetet fejlesztem tovább, és a Közép-Keletre készülünk most egy új projekttel. A kuwaiti diplomáciai kapcsolatoknak a 60. évfordulója van. Ez magyar kuwaiti kapcsolatok diplomáciai, tehát a 60. évfordulója van, és ezzel készülünk most egy új installációval a Közép-Keletre.
Én egy ilyen bónusz kérdéssel gondoltam, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit szerettek leginkább a munkátokban?
Én a sokszínűséget, ugye ezt már fejtegettük, hogy nem is bírnám a monoton ugyanazt csinálni, tehát amikor sokszor kérnek mondjuk ugyanolyan, vagy hasonló, ugyanolyat ugye nem szoktunk, tehát egyedi ékszereket készítünk, hogyha szoktam így viccesen mondani, hogy a 28. tulipán megrajzolása azért, mert annyira művészi élvezetet nem okoz, de nyilvánvalóan hatalmas öröm, hogyha ekkora a szeretet felém és az érdeklődés. Én, tehát ez a sokszínűség. A másik az, hogy mivel ugye nem csak egyfajta anyaggal dolgozom, ezért nem csak egyfajta ember művész a segítőm, ahogy Janett is mondta, hogy tehát a csapat munka, én ezt nagyon szeretem, hogy én bedobok egy ötletet, és hogyha valahol akár elakadok, vagy valaki rá tud erre kapcsolódni, akkor azt mondja, hogy figyelj, pihenésképpen kitaláltam egy ilyen új motivum rendszert, hogy bocsi, tudom, halad a többi munka is, de hogy megmutathatom, hogy így mit szólsz hozzá, hogy te be tudod építeni így a fő sodorba. És ezeket annyira szeretem, hogy az együtt ereje, amit már említettem, ami nekem nagyon fontos, és a másik az, hogy a mesés divat bemutatók által olyan helyekre, olyan magyar közösségekbe jutok el, ahova szerintem amúgy úgy simán nem. Tehát most is egy olyan felvidéki iskolába készülök, ahol a tanárnak az a terve, hogy a gyerekekkel, tehát kicsikről beszélünk, hogy bemutassuk azt, hogy igenis a magyarság gyökereket lehet úgy is ápolni, hogy trendi vagyok, divatos, a TikTokon megnézem az Aurórát, vagy a Facebookon, és hogy ez olyan erőt ad szerintem, pláne az elszakított területeken élő magyaroknak, vagy a külhonban élő magyaroknak, amit lehet, hogy más nem is tudna visszaadni. És nekem ez is egy ilyen, hát úgymond szórakozás is egyben, hogy így mesélek, én nagyon szeretek mesélni, meg megnevettetni őket, és érdekesen előadni. Bízom abban, hogy ez a munka ez sokáig kitart, és most már jó Isten azt mondja, hogy ez most már jó út, és akkor nem kell még egy 87. valamit kitalálni, és az, hogy én is minden évben kitalálok valami új projektet. Most egy Patróna Hungária sorozatot tervezek, Magyarország védasszonya. Szent István királyunk a világon elsőként ajánlotta országát Szűz Mária oltalmába, és én azt érzem, hogy a világban nagy viharok vannak, és szükség van a hit erejére, és hogyha ezt egy kicsit a divat nyelvére fordítom le, akkor ha odaérinti a kezét a Mária medálos patrona Hungáriás medálhoz, akkor, hogyha valaki tud ehhez kapcsolódni, akkor erőt ismeríthet. Úgyhogy én nekem ezek az erőtadás, a magyarság missziója, ezek a kedvenc részeim.
Zsanett, neked?
Ugye a tervezőművésznek az élete, az egy nagyon magányos szakma, tehát egy nagyon meditatív foglalkozás, és nekem is ez a nagy kedvencem, amikor együtt dolgozhatok emberekkel, új koprodukciókban vehetek részt, szóval ez nagyon, nagyon tetszik az, hogy ki mit tud még beleadni ebbe a projektbe. Egyébként most a Hybrid Art művészeti menedzsment céggel dolgozom együtt, és ővelük készítjük ezt az új középkeleti verziót, úgyhogy velük is nagyon, nagyon élvezek együtt dolgozni.
Hát nagyon örülünk, hogy itt jártatok. engem nagyon inspiráltatok, de van egy olyan érzésem, hogy ne, itt a mellettem ülő úriembert is.
Nagyon foglalkoztok, tényleg. Igen. Meg szép, hogy mennyire maradandó, az majd kiderül.
A textil az ugye kevésbé, de a fémrészek, hát látjuk, hogy, római korból is itt vannak velünk, szóval még akár reméljük, hogy több ezer év múlva is itt lesznek a magyar hímzés mintás.
Sok erőt nektek akkor a munkához, sok inspirációt. Vendégeink voltak Németh Hajnal Aurora és Szirmai Zsanett textilművész. Tartsanak velünk legközelebb is. Mi nagy szeretettel várjuk Önöket a rádiók és képernyők mögé.
Köszönjük szépen. Velünk tartottak itt a Kulturaliban. Pár Jócsit és Mezei Dánielt hallották.
Köszönjük.
Köszönjük.
Kulturali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádió Café 98.hu-n.